Katonai célpontokat semmisítettek meg francia gépek Líbiában, miután a párizsi nemzetközi válságtanácskozáson engedélyezték a támadást. Újabb erős utórengés rázta meg Japánt, közben a reaktor környékén sugárszennyezett élelmiszereket találtak, az ANTS szerint nálunk nincs veszély. Valódi bomba volt abban a hátizsákban, amelyre tegnap találtak az egyik budapesti bankfiókban, a zsaroló 30 millió forintot követelt. Az idei magyar pálinka versenyen több mint 20 féle gyümölcsből készült, majdnem 300 fajta pálinkával neveztek a készítők. Jó estét kívánok! Francia vadászgépek csapást mértek líbiai célpontokra, miután az európai, arab és afrikai országok vezetői Párizsban döntöttek arról, hogy katonai erővel is hajlandóak érvényt szerezni a biztonsági tanács határozatának, amely teljes repülési tilalmat rendelt el és katonai beavatkozásra is felhatalmazta az ENSZ tagállamait a líbiai polgári lakosság védelmében. A Katafios hű haderő a tripoli kormány korábbi ígérete ellenére reggel óta ágyúzza Bengázit és megpróbáltak benyomulni a kelet-líbiai nagyvárosba.
Első líbiai bevetésükre készülnek a francia légierő pilótái Saint-Dizier katonai repterén. Ők hajtották végre az első légicsapást líbiai célpontok ellen. Ezek a vadászgépek ezekben a percekben is Líbia fölött járőröznek és fenntartják az ENSZ által elrendelt légtérzárat. Kanada és Dánia is küld vadászbombázókat. A nap folyamán 5 amerikai F-18-as és több szállítógép is érkezett az aviánói légitámaszpontra. A végső döntés a beavatkozásról délután itt a párizsi Élysée palotában született. Ott volt többek között a brit kormányfő, a német kancellár, az amerikai külügyminiszter, az Európai Unió, az Arab Liga és az Afrikai Unió vezetősége is. Minden eszközt bevetünk, a katonai eszközöket is beleértve, hogy a biztonsági tanács határozatának érvényt szerezzünk. Ezért légierőnk Kaddáfi minden támadását megakadályozza Bengázi lakosai ellen, jelentette be a francia elnök. Azután döntöttek így, hogy Tripoli láthatóan nem tartotta be a tegnapi ígért tűzszünetet. Hajnaltól Bengázit ostromolták Kaddáfi erői. A líbiai állami tévében pedig egyetlen szó sem esett az állítólagos fegyvernyugvásról. A francia elnök szerint akkor lehet visszatérni a diplomáciához, ha Kaddáfi leállítja a támadásokat. Ez nem igazság, ez világos agresszió. Ennek beláthatatlan következményei lesznek Európára és a földközi tenger térségére. Semmi joguk beavatkozni a belügyeinkbe. Ki jogosította fel önöket erre? Megkeserülik, ha beavatkoznak a dolgainkba. Ez a mi országunk, mondta Tripoliban a líbiai kormány szóvivő. A felkelők fellélegeztek, amikor a francia gépek megérkeztek Bengázi fölé. A következő órákban meglátják, hogy erőink bekerítik Kaddáfi gyilkosait és zsoldosait, és leszámolnak ezzel a bűnöző rezsimmel. A felkelés egyik vezetője arra szólította fel a líbiaiakat, hogy minden faluban és városban lépjenek harcba, hogy végleg leszámoljanak a Kaddáfi rendszerrel.
Egész nap figyeli a líbiai eseményeket külpolitikai szerkesztőnk Konsicki Zoltán. Hogyan folytatódik a katonai akció, és milyen ellenállásra számíthatnak a szövetségesek?
Jó estét kívánok! A legfrissebb információk szerint a francia vadászgépek eddig összesen 4 líbiai harckocsit semmisítettek meg. Egyébként minden jel arra utal, hogy a hadműveleteket ki fogják szélesíteni, hiszen az ENSZ biztonsági tanácsának határozata a szárazföldi invázión kívül bármilyen támadás végrehajtását lehetővé teszi a nyugati szövetségesek számára. Tengerről is támadhatják a líbiai hadsereget. Stephen Harper kanadai miniszterelnök utalt is arra, hogy tengeri blokkádot is létre fognak hozni Líbia körül. Ezzel a fegyverembargó egy részét is végrehajtanák, hiszen megakadályoznák, hogy Líbia fegyverekhez, utánpótláshoz jusson. Ami az ellenállást illeti, Muammar al-Kaddafi katonai puccsal jutott hatalomra, és évtizedek óta retteg attól, hogy ő ellene is puccsot követnek el. Ezért a hadseregét viszonylag alacsonyan rossz minőségű fegyverekkel szerelte fel, és dollármilliókért zsoldos hadsereget tartott fönn folyamatosan. Vagyis a technikai fölény egyértelműen a nyugati szövetségesek oldalán van.
Köszönjük szépen! Heves kormányellenes tüntetések kezdődtek Szíria több városában is. A rendőrség erőszakkal oszlatta fel a demonstrációkat, az összecsapásokban legalább 5 ember meghalt. A Damaszkusztól 120 kilométerre délre fekvő Dera városában tudósítók szerint a rendfenntartók éles lőszert használtak a tüntetők ellen. Több száz ember megsebesült, sokakat őrizetbe vettek. A szunnita többségű Szíriában az alavita kisebbség irányít. Újabb erős, ezúttal 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét. Az egy héttel ezelőtti pusztító földmozgás óta ez volt a 262. utórengés. Egyelőre nem működik az az elektronikus vezeték, amelyet azért építettek ki a megsérült atomerőműig, hogy helyreállítsák az áramellátást és be tudják indítani a reaktorok hűtését. Japánból Lagy Navarro Balázs tudósít.
A japán kormány ugyan bizakodó a fukushimai atomerőmű helyzetét illetően, de a lakosság egyre jobban aggódik, miután 100-150 kilométerre tejben, illetve spenótban mutatta ki radioaktív szennyezést. Hiába mondják a szakemberek, hogy ez a sugár mennyiség az egészségre nem jelent közvetlen veszélyt. Ez az Ibor, aki járásban élő fiatalember, sem hisz igazán a hivatalos bejelentéseknek. Nőtt a sugárzás, mondják, én is nagyon félek. A robbanások következtében súlyosan megsérült reaktorokról először mutattak be egy hosszabb, közeli videófelvételt. Ezzel látszik az a tűzoltó kocsi, amely segítségével a hármas reaktor tároló tartályába összesen 50 tonna vizet locsoltak, hogy így hűtsék le a részben megolvadt fűtőelemeket. A földrengés és szökőár sújtott a terület déli részén Ibaraki járásban szombaton erős, a Richter skála szerint 6-os erejű utórezgés okozott kisebb fajta pánikot. A múlt heti földrengéshez hasonlót még nem éltem át, de úgy látszik, még nincs vége, mondta el stábunknak az újabb földmozgás után nem sokkal egy Abiko városbeli bádogos műhely tulajdonosa. A japánok csak remélik, hogy a legnagyobb megpróbáltatásokon azért már túljutottak.
Tokióban most is ott van az MTI Hírcentrum tudósítója, Nagy Navarro Balázs, szervusz! Úgy tudjuk, hogy több a fukushimai térségből származó élelmiszerben mutattak ki a megengedettnél jóval magasabb sugárdózist, sőt már a tokiói ivóvíz hálózatban is felfedeztek sugárszennyeződést, bár az a hivatalos tájékoztatás szerint nem éri el a határértéket. Erről mit tudsz?
Igen, jó estét kívánok, én is köszöntöm a híradó nézőit. Valóban ma egy kisebb riadalmat okozott, hogy élelmiszerben, tejről és spenótlevéről van szó, kimutattak radioaktív szennyeződést, radioaktív jódot és céziumot találtak. A tej az valóban Fukushima járásból származik, egy 30 km a reaktortól található gazdaságban vették ezt a mintát szerdán, egy másik mintát pedig egy közeli másik gazdaságból csütörtökön, és a spenótot pedig nem Fukushima járásban találták, hanem attól jóval délebre, mint egy 100 kilométerre Ibaraki járásban, amelyhez mi nagyon közel vagyunk, már Tokió tulajdonképpen elhagytuk, mi kb. 40-50 kilométerre északabbra vagyunk, most már közelebbünk a földrengés sújtotta övezethez. Az emberek megijedtek, a hivatalos tájékoztatásnak nem nagyon hisznek, amely azt mondja, hogy szó sincs igazán olyan komoly veszélyről, valóban ezeket az élelmiszereket, ha szennyeződés érte, nem szabad fogyasztani, de azt mondják a szakemberek, hogyha még ha valaki ezt el is fogyasztja, egy év alatt annyi radioaktív szennyeződés rakódna fel, halmozódna fel a szervezetben, amit mondjuk egy röntgen sugárzás során, egy orvosi vizsgálat során kapna az.
Balázs, arról már szó volt, egyelőre nem működik az atomerőmű hűtése. Mikor juthat áramhoz az erőmű, és beindul egyáltalán a hűtés?
A hűtést illetően egy kicsit azért ennél jobb a helyzet, ugye ennél a bizonyos Daiichi, az egyes számú fukushimai erőműnél 6 reaktor van. Az 5-ös és a 6-os reaktornál stabilizálódott a helyzet, itt két generátor már működik, itt már korábban sikerült egy új vezetéket kiépíteni, tehát itt azt mondhatom, javult a helyzet. A kritikus helyzet az a másik 4 reaktornál volt, különösen a 3-as reaktornál, amiről ugye ma képeket is láthattak a magyar nézők is, közel képeket, ahol mutatják, hogy tűzoltó kocsiról 22 méteres magasságban elhelyezett fecskendőről több tonna vizet locsoltak ebbe a reaktorba, hogy ott a elszivárgott fűtővizet pótolják. Azt ígérik amúgy, hogy vasárnap estére sikerül itt is 2-3 vezetéket kiépíteni, és megpróbálják újra indítani ezeket a bizonyos generátorokat, amelyek meghibásodtak a szökőár miatt.
Nagy Navarro Balázs Tokióból köszönjük szépen! Az ANTS közleménye szerint a magyar lakosságra továbbra sincs egészségkárosodási kockázata a fukushimai atomerőmű által okozott sugárzásnak. Az árokba hajtott egy magyar autóbusz hajnalban Csehországban, a balesetben senki sem sérült meg. Az Orangeways társaság Budapest és Berlin közötti menetrend szerinti járata a Brno-Prága közötti autópályán csúszott az árokba. Az első információk szerint a balesetet nem az autóbusz hibája, hanem a sofőr pillanatnyi figyelmetlensége okozta. Az utasok már tovább utazhattak Berlinbe. Valódi robbanó szerkezet volt abban a hátizsákban, amelyet tegnap találtak az egyik 8. kerületi bankfiókban. A zsaroló vagy zsarolók 30 millió forintot követeltek, ez a hátizsákon hagyott levélből derült ki. Egyelőre nem tudni, ki vagy kik a zsarolók. A tűzszerészek a 4-es metró közeli építési területén robbantották fel a hátizsákban talált szerkezetet. Hogy pontosan milyen szerkezet volt és mekkora károkat okozhatott volna, egyelőre nem tudni.
Órákra lezárták este a rendőrök és a terrorelhárítási központ munkatársai a budapesti József körút egy részét, miután az egyik OTP bankban a pénzkiadó automatánál gyanús csomagot találtak. A hátizsák füstölt, és a szemtanúk szerint pukkanó hangot adott ki. A környékről 50 embert költöztettek ki.
Kutyákat is lehoztunk, úgyhogy ott vannak a kutyáink is, és macskákat sajnos fönt hagytuk, de azok túlvészelik ezt a nehéz helyzetet.
A tűzszerészek már a helyszínen megállapították, hogy valódi robbanó szerkezet van a csomagban. A térfigyelő kamerák felvételein jól látszik, hogy egy védőruhába öltözött tűzszerész lassan lépkedve, egy hosszú bot végére rögzítve hozza ki a hátizsákot az épületből, majd a közeli metró építkezéshez viszi. Itt robbantották föl. Mára kiderült, hogy egy zsaroló hagyta a csomagot a bankfiókban.
Az elkövető a csomag mellett egy levelet is hátrahagyott, melyben 30 millió forintot követelt a pénzintézettől. A budapesti rendőrfőkapitányság ezért indított nyomozást, zsarolásbüntet megalapozó gyanúja miatt.
A bankban a hátizsák mellett a földön egy piros kalapot is találtak. Úgy tudjuk, a levélben a zsaroló azt írta, hogy abban a kalapban jöjjön ki a bankból az, aki a 30 millió forintot kihozza. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki vagy kik a zsarolók. Úgy tudjuk, a rendőrök vizsgálják a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit. Az OTP Bank 2 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki a 8. kerületi fiókjukat ért fenyegetés elkövetőjét segít kézre keríteni.
Az MSZP szerint távoznia kell a közéletből a Fidesz frakció vezetőjének kiszivárgott beszéde miatt. A Kurucinfo tette közé azt a felvételt, amelyen Lázár János Hódmezővásárhely közgyűlésén lekicsinylően beszél a szegényekről. A hangfelvétel szerint Lázár a többi között azt mondta, idézem, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér. Idézet vége. Az MSZP szerint Lázár kijelentése miatt nem alkalmas arra, hogy a Fidesz frakció vezetője maradjon, és azt is meg kellene fontolnia, hogy örökre visszavonuljon a közélettől. Az LMP szerint a kijelentések cinikusak és felháborítóak, szerintük a kormány eddig csak büntette a szegényeket, most nyilvánosan meg is alázta őket. A Jobbik felszólította Lázárt, hogy kövesse meg a tisztességesen dolgozó embereket. A Fidesznél nem cáfolták, hogy Lázár beszél a felvételen, de ennél többet egyelőre nem mondtak. Versenyfelügyeleti eljárást kezdeményez a Jobbik a Magyar Posta ellen a sárga csekkek bankkártyás fizetése miatt. Jelenleg, ha valaki bankkártyával fizet a postán, akkor azt készpénzfelvételként számolják el. Ez csekkbefizetéseknél pedig extra költséget jelent. A Jobbik szerint ezzel jelentős kár éri az embereket.
A zöld bankpinkót.
Akár több száz forintba is kerülhet ez a mozdulat, ha valaki készpénz helyett bankkártyával fizeti be a csekkjeit. Ha ugyanis valaki kártyával fizet a postán, akkor azt Erste bankos készpénzfelvételként számolják el. Ez egy csekk befizetésénél akár több száz forint extra költséget is jelenthet.
Emiatt aztán a fogyasztók millióit jelentős kár éri. Ez egy olyan versenykorlátozó eljárás, amely sok milliárddal megkárosítja a magyar magánembereket és vállalkozásokat.
A postánál azt mondják, ők mindenkinek előre szólnak, hogy a kártya használat pénzfelvételnek minősül, aminek díja lehet, nem pedig vásárlásnak, ami ingyenes.
A postai csekkbefizetés az nem egy áru, nem egy termék, tehát emögött nincs egy megfogható, kézzelfogható áru. A boltokban is azért lehet kártyával fizetni, mert ott a kereskedő fizeti meg a banknak ezt a szolgáltatást.
Mivel a postán csak az Erste bank termináljai működnek, így a többi bank ügyfelének ez idegen bankból való pénzfelvételt jelent. Erre azonban nem figyelmeztetik a befizetőket. A PSAF tavaly már vizsgálta a postai bankkártyás befizetéseket, akkor mindent rendben találtak. A Jobbik ezért most a gazdasági versenyhivatal vizsgálatát is kéri.
A panasz beérkezett a versenyhivatalhoz, folyamatban van azon körülmények kivizsgálása, melyek alapján eldől, hogy indul-e eljárás az ügyben.
Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége még csekken fizeti a számláit, pedig milliárdokat lehetne spórolni, ha ehelyett elektronikus úton fizetnének.
Több mint 600-an többségében diákok voltak az első nyílt napon Budapesten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. A nyílt napot azért szervezték, hogy a közigazgatási pályát az egyetemistáknak és friss diplomásoknak is vonzóvá tegyék.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Én vagyok a miniszter.
Néhány csoportot személyesen Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter vezetett végig a nyílt napon. A látogatók körbejárták a minisztérium épületét, és a kormányzás kulisszái mögé is bepillanthattak.
Lehetőségük volt arra, hogy véleményt cseréljenek a miniszterrel, mondhatnám azt is, hogy vitázzanak a miniszterrel.
Kihasználjam ezt a remek alkalmat, hogy kipróbálhassam magam, mint kormány szóvivő.
A bátrabbak pedig egy néhány percre a kormány szóvivő helyét is elfoglalhatták.
Én az ELTE-n tanulok jogot, úgyhogy nekem ez nyilvánvaló volt a gyövök, amikor megláttam az interneten. Úgyhogy barátnőimmel jelentkeztünk, és eljöttünk, és megérte.
A nyílt nap a tavaly szeptemberi Cardiar Expo folytatása volt. A közigazgatási miniszter azt mondta, az új kormány tisztviselői életpályával, amelynek első elemei már július 1-én életbe lépnek, egyre több fiatal számára lesz vonzó a közigazgatás.
Bízom abban, hogy rövidesen meg tudjuk teremteni annak a feltételeit, hogy anyagilag is megérje itt dolgozni. Most még tudjuk, hogy nem így van, azon dolgozunk, hogy a kormány tisztviselői életpálya már anyagilag is vonzó lehetőségeket kínáljon a fiataloknak.
A központi közigazgatásban több mint 65 ezeren dolgoznak.
Munkanap volt ma, a március 15-i hosszú hétvége miatt a pénteki rendszerint jártak a vonatok, tanítási nap volt az iskolákban, és fizetni kellett a parkolásért. A megkérdezett parkolóőrök azt mondták, az átlagosnál több dolguk volt, mert sokan valószínűleg nem figyeltek rá, hogy fizetni kellett. Az idén egyébként már csak egyszer, halottak napján lesz munkanap átrendezés. A többi ünnep például május 1-e, augusztus 20-a és október 23-a ugyanis hétvégére esik. Több utat le kellett zárni Borsodban a sajó áradása miatt. Egy férfi majdnem megfulladt, amikor elsodorta a megáradt folyó. Gyalog tartott sajó kazára az egyik úton, amit reggel zártak le vízátfolyás miatt. Egy fában kapaszkodott meg, de csak nehezen tudott kimászni a vízből. Putnok és Borsod Bóta között sem lehet közlekedni vízátfolyás miatt. Közben a magasabban fekvő részeken újra havazott, visszatért a tél a Mátrában, a Bükkben és a Bakonyban is, Bánkúton 3 centi friss hó borítja a sípályákat, de havazott Kékestetőn is. A hegyekben 0 fok alá esett a hőmérséklet, a síszezon ugyan véget ért, de ha lesz elég friss hó, a Mátra-Szent Istváni sícentrum holnap újra kinyit. Madárberkenye, szamóca, birs, írsai olivér csak néhány abból a sok különlegeségből, amely a legjobbaknak járó díjat megkapta az idei Magyar Pálinka versenyen. 300 fajta pálinkával neveztek a készítők. Azt mondják, egyre több a minőségi ital Magyarországon, és az otthoni főzés sem a profik elől veszi el a piacot. A tömény italok közül tavaly egyedül a pálinka forgalma nem csökkent.
Az illatát, a színét és persze az ízét is alaposan megvizsgálták a pálinkáknak, nem sokáig maradtak üresek a poharak.
Akkor ő egy pálinka, ha megillatozva kimászik a pohárból a barack, a cseresznye, a málna vagy a szőlő.
A Pálinka C elnöke a Corvinus Egyetemen is tanítja a szakmát. A 279 benevezett italból 175-nek adott át érmet. A legtöbbet az Agárdinak, 5 aranyat, 6 ezüstöt és 4 bronzot.
Kezd el hülyesedni a szakmára.
Ugyanis csak kicsit maradt le tőlük egy női főzőmester a Gyulai Pálinka manufaktúrától.
Amikor én végeztem az egyetemen, pont a tanárnő kezei alól kerültem ki, akkor volt feltörekvőben a Magyar Pálinka hazánkban, új minőségi italként jelent meg, és ebbe láttam jövőt.
És a jövő tényleg nem a rohadt gyümölcsből készült kerítés szaggatóké, mondják a szakemberek. Ezt az otthon próbálkozóknak sem ajánlják. A házi pálinkafőzés tavaly szeptemberi legalizálása ugyanakkor nem csökkentette a profi üzemek forgalmát.
Igazolható, ami még nem látjuk ennek a befolyásolását. A piac igaz általánosságban csökkent az italpiac, de ennek egyéb okai vannak.
Az egyik üzletláncnál például több 10%-os volt az égetett szeszek forgalmában a visszaesés.
kivételt képez ez alól a pálinka, amelynek fogyasztása nagy divattá vált Magyarországon, úgyhogy ennek a forgalma stagnál, vagy kis bővülést is mutat.
Tavaly majdnem 10 millió liter pálinkát adtak el az üzletek és a pálinka főzdék. A házi főzésről viszont nincsenek adatok, mivel 50 liter alatt azt nem kell bejelenteni.
Magyarországra érkezett az egyik leghíresebb francia sztár szakács azután, hogy a héten egy újabb budapesti étterem, a Vörösmarty téri Onyx is Michelin csillagot kapott. A francia mesterszakács abban a Somogy megyei vendéglőben főz majd, amelyet az idén itthon választottak az év éttermévé. Szakértők szerint a két budapesti étterem Michelin csillaga után nagyobb az esély arra, hogy vidéki éttermeket is vizsgáljanak a nemzetközi szakértők, és vidéki étterem is elnyeri az elismerést.
Turbolya krémlevest készítenek az esti vacsorához. Olivier Marchand, francia mesterszakács minden lépését felügyeli a vacsora előkészítésének, minden részlet megtervezésébe beleszól. A híres séf már Németországban is vendégeskedett, azt mondja, így lesz még jobb szakács. Olyan, mint a művészetnél, minél több világot ismerek meg, minél több nemzetnek ismerem meg a konyháját, annál jobban tudok majd főzni, annál nagyobb lesz a művészetem. Az egyik magyar gasztronómiai portálon az év éttermének választott Chateauvis 5 nemzetközileg elismert mesterszakácsot hív meg idén. Ezzel nem csak a Balaton környéki turizmust akarják fejleszteni, de a kistermelőknek is segíteni akarnak.
A minőségi termelést is előmozdítjuk a környéken, tehát ez részben a mezőgazdasági fejlődést is segítheti elő.
Egy másik balatoni étterem is szerepel évek óta a legjobb éttermek top listáján. Szerintük egy-egy elismerés nem csak azért fontos, mert jól mutat az étterem falán, a környék borászatának és turizmusának is reklámot csinálhat egy elismert konyha.
Ez létezik, ez a gasztronómiai turizmus, mindenképpen ezt már több éve tapasztaljuk, itt helyben célirányosan jönnek hozzánk a vendégek.
A gasztroturizmus Európában jól ismert fogalom. Sokan csak azért mennek el egy-egy országba, hogy ellátogassanak a Michelin csillagos éttermekbe. Jókuti András gasztroblogger szerint a vidéki éttermeknek is van esélyük a gasztronómiai Oscar-díjra.
Megvan a lehetőségük a vidéki éttermeknek is a Michelin csillag megszerzésére, ehhez ugye kell a megfelelő kiadvány, illetve a Michelin üzletpolitikája, alapanyag szempontból még akár előnyük is van.
A legnagyobb gasztronómiai elismerést a Kostesz után idén az Onyx is megkapta, és további 4 fővárosi étterem kapta meg a csillag előszobájának számító Bib Gourmand minősítést.
Folytatódik a Fertődi Eszterházi kastély felújítása, újabb 2 milliárd forint uniós támogatást nyertek el, ebből megújul a kínai lakszoba és a bábszínház, illetve a mozgássérülteknek lift épül.
A barokk falfestményeket restaurálják az Eszterházi kastélyban. Másfél éve dolgoznak itt a szakemberek.
A levelek, a virágok még össze vannak hangolva, hogy a harmónia meglegyen, a maga ritmusával éljen a felület.
A Fertődi kastély Eszterházi Miklós herceg tervei alapján a 18. században készült el. A kastély körül pedig barokk szokásként hatalmas francia parkot alakítottak ki. Az eszterháziak nagy művészetpártolók voltak, így a kastély a 18. századi Magyarország egyik fő kulturális központja volt. Mostanra azonban felújításra szorul, a rekonstrukcióra uniós pályázaton nyertek pénzt, az első ütemre több mint 1,5 milliárd forintot, most pedig újabb 2 milliárdot. Az uniós támogatási szerződést ma írták alá.
Igen, és minél több ember ismerje meg azt, hogy milyen csodákra volt képes ez a teremtő erő, amely ezt itt létrehozta.
Ahol most bemegyünk, az is a második ütemnek a része lesz.
A kastélyban 126 szoba, mellett díszterem és zeneterem is van. Hamarosan valamennyi belső terem megújul.
A másik pontos elem, hogy befejezzük a bábszínházat, a narancsházat, hiszen az kinyújtja egy kicsit a kastélyt a déli nagy park felé, a harmadik pedig a fogadócentrum és környezete.
A fertődiek azt remélik, hogy a felújításnál helyi vállalkozók is munkát kapnak.
Elpusztult Knut, a világhírűvé vált berlini jegesmedvekölyök, amelyet anya eltaszított magától, és onnantól kezdve gondozója oldalán a nagy nyilvánosság előtt nevelkedett. A berlini állatkert szóvivője azt mondta, egyelőre nem tudni, mi okozta a jegesmedve halálát. Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Katonai célpontokat semmisítettek meg francia gépek Líbiában, miután a párizsi nemzetközi válságtanácskozáson engedélyezték a támadást. Újabb erős utórengés rázta meg Japán északi részét, miközben a reaktorbaleset környékéről származó sugárszennyezett termékekre bukkantak. Valódi bomba volt abban a hátizsákban, amelyet tegnap találtak az egyik budapesti bankfiókban, a zsaroló 30 millió forintot követelt. Sporthírek jönnek Mezei Dániellel, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 11 óra után 5 perccel lesz az M1-en. Regüli Mérei Krisztinával én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú, hiteles forrásokra. Nyisson ablakot a nagyvilágra. MTV. Értéket közvetít.
Többet ér egy tűzoltó, rendőr vagy katona munkája annyival, hogy előbb mehessen nyugdíjba? Az érintettek szerint igen, a kormány azonban mást gondol. Pro és kontra a korkedvezményes nyugdíjról. Szálló vita Badacsonyban. A lakók nem kérnek az új hotelből, annak ellenére, hogy fogalmuk sincs pontosan, mi épülne a hegyen. A befektetők és a helyiek vitája ízlésről és pofonokról. Kukázni tilos a 8. kerületben. Aki vét, fizethet 50 ezer forintot. De aki guberál, miből fizet? Elég elrettentő-e a szegényeknek a pénzbírság, ha amúgy sincs semmiük?
Szempont. Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en.